Mennyei édesatyánk, hála tölti el a mi szívünket, hogy e délutáni órában is van szabad mi hozzánk. Köszönjük, hogy adod az üzenetet, áld meg szolgálattevő testvéremet az ige hirdetésben, bennünket pedig ige hallgatókat az ige hallgatásban, tudjuk fogadni mindazt, amit szólni akarsz hozzánk ma délután. Áldj meg bennünket, és áld meg alkalmunkat, jó atyánk. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm az egybegyűlt gyülekezetet, és nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm körünkben dr. Almási Tibor testvért, kedves feleségével együtt. Aki fogja szólni Almási testvér közöttünk az igét, szeretném is átadni neki a szót. Kérjük az ige olvasás szolgálatát, az áldáskérő imádságot, és utána pedig az ének csoport szolgálatát hallgatjuk meg, és utána pedig az ige hirdetés szolgálatát.
Kedves gyülekezet, ma délután a Kolossé levél következő szakaszát olvassuk el, amely a második fejezetnek a 16. versétől a 23. versig terjed, fennállva hallgassuk ezt meg. Kolossé 2.16-tól a következőképpen hangzik az apostoli tanítás. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testet inak és ízületek segítségével, és az ő általa növekszik az Isten szerinti növekedéssel. Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők? Ne nyúj hozzá, ne ízleld meg, ne is érítsd. Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések. Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan, a magunk csinálta kegyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által, valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfuvalkodottsághoz vezet. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked a Bibliát, az Ószövetséget is és az Újat is, hisz mindkettőben a te akaratod szerinti kinyilatkoztatás áll rendelkezésünkre. Köszönjük, hogy most az Új Szövetségből olvashattunk, és arra kérünk, segíts bennünket, hogy ez a visszamutató ige és ez a megújító ige hadd lehessen életünkre nézve is ilyen hatással. Amen.
Amen.
Óvás a hamis tanítóktól. Úgy gondolom, testvéreim, hogy ez az ige szakasz nagyon aktuális, jelenlegi kérdéseket is fölvet. Természetesen nem annyira a szószerintiség jegyében, hanem az alapelvek vonatkozásában. Hiszen a tévtanításoknak és a tévtanítóknak a föllépése Izraelnek a kezdeti történelmi időszakától kezdve egészen napjainkig hatalmas erővel árad szét ebben a világban, és igyekszik hatni az Úr népére és az ő gyermekeire is. Nézzük meg először, hogy milyen módon próbált a kolossei testvérek körében hatni az akkori és ottani kettős, tehát külső és belső tévtanítóknak a munkája, hogy azután majd arról is szólhassunk, hogy a mai világban mi az, ami közös lehet ebből, mert évezredeken át állandóan, frissen, megújuló módon jelentkeztek némely tévtanítások, és melyek azok, amelyek viszont ma léteznek, de a bibliai időkben még nem voltak jelen, adott esetben a kolossei testvéreknek a veszélyeztetésére. Először is azt kell látnunk, testvéreim, hogy a kolossei gyülekezet összetétele milyen volt. Olvashatjuk az igében is, bár homályosan és halványan, de kivehető, hogy a kolossei gyülekezet testvériségének a többsége pogányokból megtért testvéreket jelenti, azonban zsidókból megtért keresztjén atyafiak is voltak ebben a gyülekezetben. Vagyis rögtön mondhatjuk, hogy bár arányaiban eltérő, azonban összetételében mégiscsak heterogén gyülekezetről van szó. Miért fontos ezt rögtön megállapítani? Azért, mert a különböző háttérből érkezett kolossei testvérek számára különböző forrásból érkező és különböző jellegű téves tanítások jelentek meg a sátánnak az eszközeiként úgy, hogy sokszor maguk se tudtak arról, hogy nem jobbító szándékuknak a gyümölcse az ő tanításuk és annak az eredménye, de dolgoztak a gyülekezeten belül és a gyülekezeten kívül. Mert nagyon fontos látni, hogy a felolvasott igénkben kétféle veszélyeztetésnek a megvalósult formáját figyelhetjük már. Az egyik a külső irányból, tehát a pogányvilágból jövő kísértéseknek és veszélyeknek a sora, a másik pedig a belső, valamilyen módon az Isten hívőknek a köréből támadt téves tanításnak a hatása. Úgy is mondhatnánk, hogy a testvériség két tűz között volt, a belső, mondjuk ki akkor már így, hogy a zsidó oldalról jövő tanításnak a sok vonatkozásban igaz, de bizonyos tekintetben meg az Úr Jézussal kapcsolatban hiányos, sőt őróla a figyelmet elterelő tevékenysége, másrészt pedig a világi, vagyis a pogány háttérből érkező kísértések, mert hát akkor a világi azt jelentette, hogy pogányok voltak azok, akiket mi most világiaknak nevezhetnénk, hisz az ókorban nagyon kevés olyan ember volt, aki ateista lett volna, hanem úgy oszlott kétfelé a nagy tábor, hogy voltak a zsidók, és voltak a nem zsidók, azaz a pogányok. Ma megjelent egy harmadik nagy tábor is, a világiaknak a tábora, akik se nem a zsidók közé tartoztak, se nem a keresztjének körébe tartoznak, és a világban nagyon-nagyon sok millióan, milliárdan vannak azok, akik ebbe a körbe tartoznak talán. Vagyis a kérdés a következő, hogy ebben a gyülekezetben milyen jellegű tév tanítások voltak. Délelőtt már szóltam arról, most azért ismétlem meg, mert ebben a szakaszban újra találkozunk két olyan nyelvi sajátossággal, amikor kiderül az igéből, hogy nem tudott az apostol már megelőző jelleggel tanítani, vagyis hogy még nem volt baj, csak ő már látta a lélek által a fenyegető veszélyt, de a gyülekezetben még nem érkezett ez meg, de hát itt már nem erről volt szó. Ahogy délelőtt is láttuk, már a gyülekezetben megérkezett veszélyekről és veszélyeztetettségről értekezik az apostol. Tudjuk, hogy ez a fázis már egy sokkal nehezebb helyzet, mert ha valaki egy bizonyos tanítást elfogad, és az már úgymond az ő vallása, vagy az ő hitvilága, vagy az ő hitvallásává nőtte ki magát, akkor már nagyon-nagyon nehéz az ellen valamit is mondani azért, mert úgy érzi az illető, hogy az ő jó szándékú hitét támadta meg, aki valami mást mond, mint amibe ő belenőtt, vagy mint amit ő bizonyos hatásokra elfogadott. Így tehát látjuk azt, hogy az igényben a senki el ne ítéljen titeket összetétel, ugyanolyan, mint a délelőtti igény egyik eleme, nevezetesen, hogy nem az elítélőkhöz tud szólni az apostol, mert azok nem fogják ezt a levelet olvasni, hanem a gyülekezethez tud szólni, hogy valamilyen módon úgy viszonyuljanak az igazsághoz, hogy a külső és őket e tekintetben megítélő ellenlábasok, tévtanítók hatása ne érzékelődjön, vagy ha már megvan, mert már megvan, akkor valamilyen módon szűküljön be, és aztán múljon el a gyülekezetnek az életéből, mert ezek bár jó szándékú lepelben vannak, jó szándékú csomagolásban vannak, és jó részük pozitív is, de van benne egy kicsi, ami viszont megmétejezi az egész tanítást, annak a jegyében, hogy de nem ragaszkodnak a főhöz, vagyis Jézus Krisztushoz. Olyan tévtanításokról van szó, amelyek akár az Ószövetségbe is visszamutatnak, amely a Bibliát szerető embereknél sokszor teljesen kritikátlan módon jelennek meg, csak hát az Úr Jézus Krisztushoz való ragaszkodásra bármi, ami akadályozza, akkor azzal érdemes a gyülekezetnek leszámolnia. Ószövetség és új szövetség. Azért említem ezt, mert a fölolvasott igénknek az első versében rögtön arról van szó, hogy az ember látja és tudja, hogy ószövetségi gondolatok jelennek meg. Mert hát miről is beszél itt az apostol? Senki ne ítéljen el titeket ételért, italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. Hát ezek nagyon ismerős fogalmak az Ószövetségből. Mert ugye vannak benne törvények, de hát vannak az Ószövetségben más is. És éppen ezért már az olvasó, amikor meghallja ezeket a fogalmakat, akkor rögtön pozitív hozzáállást tanúsít, és az apostol egyszer csak lehűti ezt a kritikátlan és teljes mértékű pozitív hozzáállást. Mert hát, hogy is néz ki az Ószövetség? Hát vannak benne csodálatos zsoltárok. Ott van benne például a 23. zsoltár. Az Úr az én őrizőm, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, stb. Stb. Ott van a 103. zsoltár, megint csak olyan, amelyet szinte kívülről tudunk, áldjad én lelkem az Urat, stb. És mennyi zsoltár tudnánk idézni, amely úgy a szívünkhöz nőtt és a szívünkben gyökerezik, hogy sokszor-sokszor buzdító és segítő szándékkal a Szentlélek emlékeztethet bennünket ezekre. De hát a zsoltárok között vannak átok zsoltárok is. Az átok zsoltárok, amelyek az Ószövetségi időkben abból kapták a pozitívságukat, hogy milyen jó, hogy ezek az emberek nem maguk árnak bosszút, hanem a Jóisten kérik a bosszúállásra. Igen, de hát az Új Szövetségben ez megállja a helyét. Hát persze a Jóisten az ő büntetését tartogatja az utolsó ítéletben balkész felül állókra, de az nem most van. És bár időnként ma is tapasztalható hitetlenek környezetében is a Jóistennek az ébrezgető hozzáállása, azonban azt is tudjuk, hogy már az ószövetségi időkben is egyszer csak az íróban fölkél az a gondolat, egy kicsit vádoló módon, hogy lehet az, hogy aki nem hisz Istenben, annak olyan jól megy a dolga. Nekünk meg, akik hiszünk, hát nekünk meg nem olyan jól megy. Különböző ige szakaszok vannak az Ószövetségben. Ott vannak a proféciák. Olyan nagyszerű proféciák vannak benne, amelyek bár nem jutnak el az Úr Jézus személyéig, de a Mesiásról szóló drága igék, azok ott vannak. És hát ott vannak a törvények. Gondoljuk csak át egy kicsit. Volt olyan tudós, úgy hívták, hogy Maimonitész, aki a 12. században, tehát az 1100-as években összegyűjtötte, mások is megtették ezt korábban, de talán ő a legnevesebb ezek közül, hogy 613 parancsolatot találhatunk az ószövetségi törvényben, a Tórában. És a 613 úgy oszlott meg az ő számítása szerint, hogy 248 volt a parancs, és ennél több, 365 volt a tilalom. Pont annyi, ahány nap van egy évben. És ezek a törvények három csoportba oszthatók. Nem mindegy, hogy melyik csoportról van szó, bár mindegyiket törvénynek nevezi a Bibliánk. Az egyik a polgári törvényeknek a köre, így mondhatnánk. Mit kell tenni, hogyha egy gazdának az állata halálosan megsebesít a szarvával egy szomszédot? Ezek polgári törvények. Úgy annyira, hogy Izrael úgy gondolta, hogy neki nem kell alkotmány, mint más népeknek, mondjuk a magyaroknak, mert ő nekik a Tóra képezi az alkotmányukat. Aztán az utóbbi időben amikor már nagyon szélesedtek a problémák, akkor úgynevezett alkotmányos szintű törvényeket alkotott a Chesed, tehát a zsidó parlament, és ezek már oda kerültek az ószövetségi törvények mellé. De hát nézzük egy kicsit meg, hogy ezek a törvények milyen csoportba oszthatók. Néhány fontosabb csoportot említek. Az első lehetett mondjuk az étkezési törvényeknek a köre, a másik lehetett az ünnepeknek a köre, aztán lehetett például a papok öltözködéséről szóló törvényrendelkezéseknek a köre, az áldozat bemutatásé, és így tovább, és így tovább. Ezek a törvények, ezek az új szövetségben is bizonyos értelemben megjelennek, de nézzük meg, hogy hogy jelennek meg. Étkezési törvények. Ugye az egyik nagy csoportban a kóser jelzőt lehetett használni, azon állatoknak a köre, amelyek ehetőek voltak a zsidók számára. Milyen kör volt ez? Úgy szokták mondani, hogy a páros ujjú patásoknak a köre, amelyek egyébként kérődzők is. Mik tartoztak ide? Hát a szarvasmarha ide tartozott, ugye, a juh ide tartozott, a kecske ide tartozott, és ide tartoztak a szárnyasok is, a strucnak a kivételével, és ide tartoztak a halak, de csak azok a halak, amelyek pikkelyesek voltak, és amelyeknek uszonya volt, tehát az úgynevezett kígyóhal például nem tartozhatott ebbe a csoportba. És megvolt a másik csoport, úgy hívták, hogy tréfli, tehát hogy tiltott ételeknek, állatoknak a köre. Ebbe a nem páros ujjú patások tartoztak bele, ló, összvér, a szamár például, és ezen kívül a teve is ide tartozott egyébként, ezeknek az állatoknak a fogyasztása az tilos volt, és emellett még ide tartozott a nyúl is, nyúl is ebbe a körbe, és hát mindenek előtt a sertés. Érdekes, mert ugye a sertésnél volt egy kis gond. Mert a sertés az páros ujjú patás, ugyanakkor nem kérődzik. A zsidó rabbik azt mondták, hogy ez egy nagyon csalafinta, megtévesztő állat, mert előre nyújtja a lábát, látszik, hogy ez páros ujjú, de mivel a kérődzés nincs meg, ezért becsaphatja könnyen az embert, ezért azt mondták, hogy a sertéseknek még az érintése is tilos, nemhogy a fogyasztása. De hát ezek a törvények nem csak eddig terjedtek. Olyan apró részletek is voltak benne, amelyekre talán nem is gondolunk. Egy példát mondok csak. Ezekben a törvényekben, amelyek persze rabbinikus kiegészítéssel bővítésre is kerültek, például az a mozzanat is benne van, ha valaki feltör egy tojást, és azt látja, hogy a fehérjében van egy pici kis vércsepp, vagy még annál is kisebb, akkor ki kell emelni, ki szabad emelni ezt a vércseppet, és megehető a tojás. Azonban, hogyha a tojás sárgájában van benne ez a vércsepp, akkor már tilos megenni ezt a tojást. A tiszta állatoknak a teje is fogyasztható volt, a tiszta madaraknak a tojása is fogyasztható volt, a tisztátalanoknál azonban mind a kettő tilos volt. Ezt csak azért mondtam el, mert az igényben az van benne, hogy senki meg ne ítéljen titeket ételért. Aztán így folytatódik, hogy és italért. Hát az ószövetségi törvényekben az ételekre nézve nagyon-nagyon sok utasítás van, azonban az italra vonatkozóan meg nincs. Úgy is láthatnánk tehát, hogy itt már az ószövetségi gondolatkörnek egy bővítéséről van szó. Az előbb is említettem, hogy már vannak ott rabbinikus kiegészítések nagy bőséggel, de az étel mellett az ital meg egy olyan új elem, amelyről az Ószövetség nem is beszél, de a rabbik igenis beszéltek róla már az ital tekintetében is. Az Új Szövetség is beszél róla, mit mond? Mondjuk azt, hogy meg ne részegedjetek bortól, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel. És az Ószövetségből is ismerünk olyan történeteket, ahol az alkohol, adott esetben, akkori esetben a bor óriási bűncselekményeknek a forrásává vált, és tudjuk, hogy ez egészen napjainkig nagyon komoly vallási és társadalmi problémákat is okoz. Az Ó és az Új Szövetség kapcsolatát tehát úgy mondhatnánk, hogy az Ószövetségben vannak olyan dolgok, amelyek az akkori világban, az akkori emberek számára nagyon fontos útmutatás volt, de a mi számunkra most némelyik igen, másik meg nem. Vajon hogyan értékelni egy keresztény ember, hogy valaki levágja a másiknak a fejét? Mintha Dávid ezt csinálta volna Góliáttal, ugye? Nem volt elég a paritjával való lelövése, hanem még a kardjával levágta a fejét is. Ugyan ki gondolna keresztényként arra, hogy azt kellene megcsinálni, amit ma egyébként öngyilkos merényletnek szoktak ám nevezni, hogy Sámson megfogja a két oszlopot, és a 2000 filiszteusra Istentől kapott erővel rádönti az épületet, és meghalnak ő vele együtt. Ezt a mai világban azt mondják erre, hogy öngyilkos merénylet. Egy keresztény embernek mi a véleménye arról, hogy a maga életének az odaáldozásával valaki mondjuk öngyilkos merényletet hajt létre, most, ma mondjuk egy nyugat-európai nagyvárosban. Nem mondhatjuk rá azt, hogy jól csinálta. Nyilvánvalóan, mert az Új Szövetség ennél nem csak, hogy tovább lép, hanem mást mond. Azt mondja, hogy a mi harcunk azok nem e világi fizikális eszközökkel vívandó harcok. Az Ószövetségben meg ilyen módon is vívták a harcukat a zsidók. Nálunk meg valami más a parancsolat. Nem csak az, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, ez ott van az Ószövetségben is. De az, hogy szeressétek az ellenségeiteket, az meg nincs ott az Ószövetségben. Az csak az Új Szövetségben van benne. És tudom én, hogy rettenetes nehéz élethelyzetek vannak, amikor a Hamasz megtámadja Izraelt. Tudom én, hogy rettenetesen nehéz helyzet van, amikor valamilyen módon meg kellene védenie valakinek a maga hazáját. Most nem erről beszélek. Nem az állami döntésekről beszélek, hanem az egyéneknek az életében, a mi szűk egyéni életünkben azokról a bibliai normákról, amelyek a mi számunkra rendkívül ilyen fontosak. A másik fő téma pedig az ünnepkérdés. Az ünnepeknek a megtartása. Tudjuk, hogy Izraelben évi, sőt több évi, és havi, és heti törvények is voltak ünnepként megemlítve. Azt is tudjuk, hogy most az apostol valami rendkívül furcsa dolgot mond, és nyilván azokat célozza meg, akik a tévtanítói körben, akiktől óvni akarja a testvéreket, nem a pogányokból kerülnek ki, azok nem foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel úgy, ahogy a zsidók foglalkoztak. Hogy kerül ez a gondolat bele a kolossai gyülekezet életébe? Úgy kerül bele, hogy Pál apostol előtt, hiszen ő nem járt Kolosséban, de Epafrász előtt is, meg közben is, nagy missziós lendülettel dolgoztak a zsidók. És nagy missziós lelkülettel dolgoztak a zsidó keresztény tanítók is, akik más gondoltak, mint Pál apostol. Ő megkapta azt a kegyelmet, hogy a pogányok megtérésének az evangéliumát is hirdethette, no de hát ő a nagyon kevesek közé tartozott. A nagyon sok zsidóból lett keresztény, meg azt hirdette, hogy először egy pogánynak keresztyénné kell lennie, ugye a körülmetélésről délelőtt mondhattam néhány szót, és majd azután következhet csak, kizárólag azután következhet, hogy valaki az Úr Jézust elfogadja Messiásnak. És tudjuk azt, hogy Pál apostol meg egy másik álláspontra jutott. Arra, hogy e nélkül is lehet. Az ószövetségi kérdések és parancsok nélkül is lehet az Úr Jézusnak a követője valaki. De milyen parancsok nélkül? A polgári törvénykönyvben lévő parancsok csak azokra a zsidókra vonatkoztak, akik ott éltek Izraelben. A különböző diaszporában élő zsidókra nem. Azokra az adott ország törvényei voltak érvényesek. Aztán azt is tudjuk, hogy az úgynevezett rituális vagy ceremoniális törvények, ételtörvények, ünnepkérdéskör, az meg azokra vonatkozott, akik zsidó környezetben élték az életüket, méghozzá egészen az Úr Jézusnak a jöveteléig, mert az apostol legalábbis így értelmezi a dolgokat, hogy ezek az előbb felsorolt értékek, ezek jó dolgok, de árnyékok. Ugye tudjuk, hogy ha valahol árnyék keletkezik, akkor kell egy test, amely az árnyékot létrehozza azáltal, hogy a másik oldalról fény fog áradni. Az árnyékról azt tudjuk, hogy ha nincs árnyékadó test, akkor nincs árnyék. Nagyon nehéz árnyékot keresni a hortobánynak a közepén, esetleg a fűszálak árnyékát lehetne megfigyelni valahol lent a földön. Azonban az a helyzet, hogy ezek az értékek a maguk idejében, a maguk helyén és a maguk időszakában valóban értékek voltak, mert az árnyékokból lehetett következtetni arra, hogy jön valaki. Jön valaki. Ha egy sarkon, ahogy megyünk, egy árnyékot látunk, egy mozgó árnyékot, akkor abból látjuk, következtetünk, hogy mindjárt jönni fog valaki. És ha épp az üldözőnkről van szó, akkor nagyon sokat jelent nekünk az árnyék. Figyelmeztet. Jön valaki. De ez az árnyék csak addig ér valamit, jelzésértékben, amíg az illető árnyék adó meg nem jelent. Ha megjelent, akkor többé már az árnyékra nincs szükség. Fölolvasott igényben az apostol azt mondja, hogy ezek csak árnyékai az eljövendőnek, vagy az eljövendő testnek, árnyékadó testnek, ami most már néven nevezve nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. És bármilyen érték van egy gyülekezet életében, és az Ószövetségből akár honnan kiemelve valamit, hogyha arra nézve igaz az, hogy az árnyékból árnyékadó lesz, hogy Krisztusnak a helyettesévé lép föl, és ezáltal az emberek már nem keresik Krisztust és nem követik őt, akkor az a legnagyobb érték ellenére is szembehelyezkedik magával az Úr Jézus Krisztussal. Márpedig az apostol azt mondja, hogy ebben a kolossei gyülekezetben olyan helyzet alakult ki, hogy az árnyékoknál megállt a gyülekezet, legalábbis ez a kísértés már erősen jellemző a gyülekezet egyes tagjaira, és lefoglalta őket az árnyék, és nem törődtek az árnyék adóval, aki érkezett, vagyis Jézus Krisztussal. Mert ha valaki és valami az Úr Jézusnak a személyét elhalványítja, akkor az apostolnál a legértékesebbnek tűnő, drága, tradicionális dolgok is az ítéletnek a tárgyává lesznek. Azt látjuk tehát, testvéreim, hogy az étkezési és az ünnepekkel kapcsolatos kérdéskör, amely nyilván a zsidó misszionáriusoknak az érkezésével oda került a korintusi testvérek gondolkodásának a középpontjába, abból származott a baj, hogy az Úr Jézust a perifériára, a margóra szorították ezek a dolgok. És már mindenki beszélt arról, hogy mit szabad megenni és mit nem. Az egyiket ezért, a másikat azért nem. És milyen bibliai alapot találnak arra az Ószövetségben, vagy milyen logikát a rabbiknak a gondolkodásában, hogy miért szabad az egyiket, és miért nem a másikat, és már csak erről van szó, már csak étkezési viták vannak egy közösségben, az Úr Jézusról meg alig esik szó, mert ő ebben a dologban nem támogatja az ügyet, mert olyasmit mond, amit Pál apostol itt mond. Nevezetesen, hogy ezek árnyékok, és hogy az ő jövetelével erre koncentrálni a tőle való elszakadásnak a kockázatát hordozzák magukban. Két dolog van még, amit ebből az igéből itt most szeretnék kiemelni. Amellett, hogy az árnyék és az árnyékadó, a másik az alázatoskodás és a felfuvalkodottság. Olyan csodálatosan tudja kifejezni a magyar nyelv, hogy alázatosság, meg alázatoskodás. Mi a különbség a kettő között? Mindjárt tudjuk. Az egyik az egy valódi, hogy az alázatnak a görög szava azt jelenti, hogy kicsi. Hogy az ember kicsinek tartja magát. Az alázatoskodás meg azt jelenti, hogy úgy csinál, mintha ő kicsi lenne, és ebből csinál magának erényt. És ebből vár magának dicséretet. Mert ha kicsinek tartja magát, azt az embert föl kell emelni. Közben nem tartja magát kicsinek, csak úgy csinál, mintha ő így értékelné önmagát. De csak azért, hogy a többiek majd jól fölemeljék, mert az ilyen alázatos embert föl kell emelni. No, ez az alázatoskodás. Mi a felfúvalkodottság? Mindenki láthatott már olyan pulykát, amelyik úgy magában is elég szép nagy, de hát hogyha fölfúvalkodik, akkor kétszer vagy háromszor akkora lesz. Miért csinálja ezt a tollainak a fölborzolásával? Hát azért, hogy nagynak lássék. Az egyik esetben arra büszke valaki, hogy ő milyen kicsi, közben meg azt várja a többiektől, hogy nagyítsák őt föl. És miből származott ezeknek a tévtanítóknak ez a fajta mentalitása? Hát abból származott egyrészt, hogy az angyaloknak a tisztelete, pontosabb fordításban az angyaloknak az imádása. Ez egy különleges dolog. A kereszténység körében az első időszakban annyira helyet kapott, és annyira elterjedt az angyaloknak az imádása, hogy egy egész zsinati határozatot kellett arról hozni, és nem akármikor, laodíciai zsinat, 341-től 384-ig tartott egyetlen zsinat, körülbelül 40 évig. Ennek az egyik főpontja az volt, hogy bálvány imádásnak kellett kimondani az angyaloknak az imádását. Pedig hát a Bibliánk az angyalokról sok szépet meg jót elmond, de egyet nem mond. Az, hogy istenek lennének. Azt nem mondja, hogy imádás jár nekük. Nagyon sok szempontból az Ószövetségből segítik az embert, Új Szövetségben ezt az Úr Jézus elvégzi az ő lelke által, persze mostanában is, de ezek az emberek imádták az angyalokat. És ugye 340-es, 50-es évek azt jelenti, hogy 300 évvel később, mint ahogy az apostol ezt a levelét megírta. És meg kellett tiltani, és bálvány áldozatnak, illetve bálvány imádatnak kellett minősíteni 300 év alatt az apostolnak a gondolatától és a leleplezésétől kezdve tovább élt az angyalok imádása. És az is igaz, hogy a bálvány imádás az viszont az Ószövetség szerint halállal büntetendő bűn volt. Most meg jönnek emberek, akik azt tanítják, és hatással vannak a gyülekezetre, hogy nem csak Istent, nem csak Jézus Krisztus lehet imádni a Szentlélek által, hanem az angyalok, mert mennyei lények, ők is beletartozhatnak ebbe a körbe, akkor erre nézve már az Ószövetség azt mondja, az újszövetségi zsinati döntésnek a kombinációjában, hogyha ez bálványimádás, akkor ez halálos büntetést érdemel. Na, az Új Szövetségben nincs benne a halálos büntetés, mert itt más módon élnek a büntetési szempontok, de ez a 350 év környékén adott döntés, ez azt jelenti, hogy valamilyen módon ettől meg kellene szabadulni. Csak hozzáteszem, hogy mintha ma is lennének olyan tanítások, amelyek az imádságot nem csak a Jóisten felé és az Úr Jézus felé tartják hitelesnek és autentikusnak, hanem mondjuk az Úr Jézusnak a nagyon-nagyon komoly értékeket hordozó édesanyját is közbenjáróként, de hozzáintézve imádságot tartják, sőt, bizonyos már meghalt szenteket is közbenjáró imádságokkal keresik föl, pedig ebben a 300-as években lévő zsinatban már a kereszténység fölismerte, hogy még az angyalokat se szabad imádni, csak zárójelbe teszem hozzá, hogy akkor még kevésbé olyanokat, akik nem is mennyei lények. Vagyis a kísértésnek ez az egyik módja, ez nagyon komoly hatást gyakorolt a korabeli kereszténységre, és hozzáteszem, és kis áttétellel, sőt továbbvitellel, a mai kereszténységre is igen komoly hatást gyakorol. A másik pedig a látomásoknak a kérdése. Akik a Bibliában látják, hogy mennyi látomás volt, azok könnyen eltévesztik a dolgot, és azt mondják, hogy ha akkor volt sok látomás, most is van sok látomás. Ha akkor kaptak látomást az emberek, miért ne kapnának most is, és ha mások kaphatnak, miért nem kaphatnék én is, és ha akkor a látomások egyrészt a bibliai értéket képviselt, miért nem képviselhetne az én látomásom is bibliai szintű értéket. Egy dolgot felejtenek el, többet is. Méghozzá azt, hogy amíg írott Biblia nem volt az emberek kezében, addig a Jóisten másképp közölte az ő akaratát, mint amikor már Biblia került az emberek kezébe. Mikor került Biblia az emberek kezébe? Az Ószövetségnek a lezáródása, nagyon régi igék vannak az Ószövetségben, de a lezáródása magának a 39 könyvnek az időszámítás után mondjuk az egyik változatot 100-ban történt meg. Akkor kerülhetett olyan könyvgyűjtemény, nem egyes könyv, könyvgyűjtemény az emberek kezébe, hogy ez a kereszténység által is elfogadott Ószövetség. 100 évvel az Úr Jézus születése után. És az apostoli kor után is sok-sok évtizeddel. Addig persze, hogy a Jóisten nem a Bibliába közölte az akaratát, mert még az Ószövetséget se tudták ilyen módon együtt olvasni az emberek, már pedig nagyon fontos, hogy együtt olvassa valaki az Ószövetséget. És az Új Szövetség? Az Új Szövetségnek ez a 27 könyv, ami most előttünk áll, tessék figyelni, 367-ben. 367-ben állt így együtt, hogy ez az Új Szövetség. És ezt az egy dolgot, ha elfelejtjük, akkor gondolhatjuk azt, hogy a kijelentés az megy tovább, és többek között a kijelentés az álmaink által, meg a látomásaink által történik meg. Két példát hadd említsek. Nagyon sok van. Ott van Ezékielnek a látomása könyvének a 37. fejezetében. Nagyon jól ismert történet, a csonthalmaz a völgyben, és ismerjük az egészet. Ez volt az egyik, aminek az volt az üzenete, a tanítása, hogyha egyszer Isten úgy gondolja, az ő teremtő akaratából, a száraz csontokból is tud élő embereket teremteni. A másik pedig, amit említeni szeretnék, Pál apostolnak a látomása. Az elragadtatásban adott látomása, amelyről nem sok mindent mond, csak a tényét mondja el, elragadtatott valaki, alázatosságban nem is első személyben beszél, hanem harmadikban, hogy ismertem egy embert, és aztán elmondja, hogy aki elragadtatott a harmadik égig, és ott olyasmiket látott, amelyeket az ember, kétféle fordítás van, hogy nem szabad neki elmondani, vagy képtelen elmondani, vagy a kettő együtt. És akkor itt vannak ezek a testvérek, akik a kolossei gyülekezetnek a megtévesztő tévtanítói, akik a látomásaikra hivatkozva azt bibliai, eredeti, isteni kinyilatkoztatásnak minősítve úgy vezetik félre ezeket a testvéreket, ahogy csak akarják. Mert ők elfogadják isteni kinyilatkoztatásnak az ő személyes látomásaikat. Mert tehát egy látomás, bibliai idők, származhatnak Istentől, és Biblia lehet belőle, belekerül a Bibliába. Lehetnek nekünk olyan álmaink, vagy olyan benyomásaink, amelyek, ha a Biblia mérlegére tesszük őket, és ott megállják a helyüket, igaz, hogy nem írják tovább a Bibliát, de nekünk személyes buzdítás, bátorítás, vagy éppen helyreigazítást igenis adhatnak, mert ez köze lehet a Jóistennek. De olyan álmunk is lehet, amelyeknek semmi köze a Jóistenhez, hanem amelyek a mi cselekedeteinkben, gondolataikból származnak, és semmiféle Istentől származó értéke nincs, és bennünket jó vagy rossz irányba viszont befolyásolhatnak. és lehetnek olyanok is, amelyek egyenesen bűnre akarják serkenteni a látomáslátó embert, vagy az álmodó embert. A kolossei gyülekezet tévtanítói között voltak ilyenek is. És ezek a tévtanítások nem csak veszélyeztették a gyülekezetet, és elsősorban nem kívülről érkeztek, hanem belülről. A zsidó misszionáriusoktól és a zsidóságból származó, de az Úr Jézust el nem fogadó zsidó keresztjén, tehát már a kereszténységhez sokkal közebb álló, de az Úr Jézus nélküli missziómunkát végző úgymond keresztjénekről, mert a keresztjén azt jelenti, hogy krisztusi, tehát ez a név nem illet rájuk, de ezt mondták önmagukra vonatkozóan. És hát vannak a külső szempontok. A külső szempontok pedig a pogány világból érkeztek, és ma pedig a mi világunkból érkeznek. Mi volt ennek a pogány kísértésnek az összefoglaló neve a Bibliánkban? Úgy olvasok az igényben, hogy alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszelegnek, látomásaikkal foglalkoznak, de nem ragaszkodnak a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testet. Vagyis Jézus Krisztus személyével kapcsolatban a külső kísértéseknek a döntő fontossága az, hogy az ismeret fölülírja a hitet. Gnoszticizmusnak nevezték ezt, amely már ebben az időszakban, az első században bontogatta a szárnyait, és majdnem tönkretette az egész keresztjén missziót. Ami nagyon jónak látszott, hisz ez a szó, ez benne van az Új Szövetségben is, de egészen más az értelme, mint amit ők adtak neki. Ők azt adták, hogy olyan kivételes képességük van az ismeret tekintetében, hogy hit nélkül belehatolhatnak az Isten mélységébe, sőt, Jézus Krisztus se kell már nekik, meg a kijelentés se kell nekik, mert az ismeretük egy olyan eszköz, amellyel teljesen fölöslegessé tesznek mindenféle hitet, méghozzá leginkább az Úr Jézusba vetett hitet. Amikor ezeket a gondolatokat összefoglaltuk, akkor a következőket látjuk, ismétlem. Nem az a baj némelyik gondolattal, hogy önmagában rossz, másikkal meg az a baj, hogy önmagában is rossz. A tévtanításoknak mindig az a lényege, hogy valami igazságot tartalmaznak, leplező igazságot, a csomagolás olyan, hogy aki nem vesz észre a tartalmat, csak a csomag tetszett meg neki, és gyorsan kibontja, és igyekszik rögtön a maga birtokába venni a csomag tartalmát, az nagyon-nagyon téved. A tévtanításoknak mindig az a lényege, hogy van benne egy csomó jó, és van benne egy kicsi, de sorsdöntő rossz, sorsdöntő méreg. Ha van egy nagyszerű tányér húsleves, tele finom zöldséggel, meg hússal is talán, mondjuk egy 5 deciliter. Egy csöpp mérget elég belecsöppenteni. Nem látszik. Lehet, hogy nem is érződik. Csak ha megeszi valaki jó étvágyjal, akkor összeesik, aztán meghal. A tévtanítások hasonlóak. És hát, hogyha a tévtanításoknál az a veszélyhelyzet, amely esetleg bizonyos tekintetben már beszüremkedett hozzánk, vagy akar, azokra nagyon figyelni kell. És most jöjjön a mai világ. Tele vannak a híradások olyan fajta tendenciákkal, amelyek világból érkeznek, de már a kereszténység olykor meghatározó köreiben is elfogadásra találtak. A gender ideológia. Miből származik? Abból, hogy nem a jó Isten, a teremtő, ami urunk, és ő határozta meg, hogy fiú legyen valaki vagy lány, hanem mert a jó Isten nem létezik, mert a teremtés nincs, akkor ki az én uram, mint ember ura? Hát én magam. És akkor jönnek a szabadságjogok, és akkor jön az emberi privilégium, és ő határoz meg mindent. Nem így kezdődött ez. Először csak azt határozta meg az ember, hogy mi a jó, meg mi a rossz, mi a bűncselekmény, mi nem az. és mire mennyi büntetést kell kiszabnia a bíróságoknak, először csak így ment a dolog. Aztán, ha már nem a jóisten dönti el a dolgokat, hanem emberek döntik el, itt még lehetettek nagyon jó döntések is persze, akkor jött az, hogy mi az, ami halálbüntetéssel jár, és mi az, ami nem azzal jár. És mi történt? Hát a nevű parancsolatnak egy nagyon kritikus változata került a törvényeknek az egyik középpontjába. És aztán jön a következő kérdés, hogyha a jóisten nincs, ha teremtés nincs, ha magunktól csak úgy kifejlődtünk, akkor ki a mi urunk? Hát Isten nem lehet, mert nincs. Ki a következő? Hát akkor én vagyok a magam ura. És ha én vagyok a magam ura, ki akarja nekem megmondani, hogy fiú legyek vagy lány? És akkor jönnek ezek a nem váltó műtétek, ezeknek a sorozata, és már a szülő se szóljon bele, mert a kicsi gyerek majd eldönti maga az iskolába, hogy mit akar, és el kell titkolni a szülő elől, hogy a gyerek milyen döntés hozott, és aztán mehetünk tovább. Jöhetnek azok, akik valami egészen más Isten imádásával, a zsidóság és a kereszténység totális kiirtásával megérkeznek Európába. Nem mindenki így jön, de azért nagyon sokan gondolkodnak így. Mert amikor a kicsi gyerek már tudja mutatni, hogy a kereszténnel mit kell csinálni, így, akkor mi lesz ebből a gyerekből? És természetesen mi tudjuk, hogy nem a földi élet az igazi nagy érték, hanem a mennyei. És mégis az is a feladatunk, hogy amíg itt élünk, és amíg a jóisten éltet bennünket, addig az ő uralma alatt éljük az életünket, az ő törvényeit tartsuk be, és a tőle áradó kegyelemnek a jegyében éljük az életünket. Mennyi mindent lehetne még mondani, de hát haza kell menni és meghallgatni egy híradót. És rögtön mindenki fölelevenítve fogja látni, hogy mi az, ami a világból jön. És a legnagyobb baj nem ez. A legnagyobb baj az, mert világkísértés mindig volt. A nagy baj az, amikor már gyülekezeteken, egyházakon belül, és sokszor nem is csak a pórnép, idézőjelben mondom, hanem már bizonyos egyházi vezetők, meg lelkészek is átveszik ezt az ideológiát. És egy-egy gyülekezetben már olyan tanítások hangzanak el, amellyel az ilyen torzirányban elferdült gyülekezeti vezető, lelkész, pap már elkezdi ezt ajánlani a gyülekezete számára. És azt mondja, hogy az Úr Jézus mindenkit szeret. Nekünk is mindenkit szeretni kell. Igaz? Hát persze, hogy igaz. De azt nem jelenti, hogy az Úr Jézustól elrugaszkodott eszméket, és az általa bűnnek ítélt dolgokat is elfogadjuk az adott személlyel együtt. Tudom én, hogy nagyon nehéz elválasztani, de el kell választani. Mert ahogy szoktuk mondani, a bűnöst szeretni kell, de a bűnét azt meg egyáltalán nem. Tudom én, hogy nagyon nehéz ez, mert vagy a bűnöst is szeretjük, vagy elutasítjuk a bűnével együtt, vagy pedig a bűnét is szeretjük a bűnössel együtt. Ezek a kísértő leegyszerűsítések. De az Úr Jézus nem ezt tette. Azt tette, hogy külön tudta választani a megmentésre szoruló bűnöst, és az ő elkárhoztató bűnét. Tudjuk mi ebben követni az Úr Jézust? Nagyon nehéz. Sok mindenben nehéz őt követni, de ebben is. De nem ragaszkodnak a főhöz. Ez a fő kritérium, ezt kell megnézni. Ez az egyetlen igazi mérce. Ragaszkodik a főhöz, Jézus Krisztushoz. Az ő tanításához, az, aki valamilyen tanítással a gyülekezet elé áll. Pedig ő, tudnélik, az Úr Jézus két dolgot csinál, ez szerint az ige szerint. Sok minden mást is. Összetart, és növekedést ad. Nem ez hiányzik nekünk? Hát az összetartás nagyon kell. Mert annyira mások vagyunk. Annyira más a gondolatunk, a vélekedésünk, sokszor a hétköznapi életben is az értékrendünk, hát annyira más. hogy ebből a úgymond társaságból, hogy tud a Jóisten a Szentlélek által egységet követ létrehozni, az Úr Jézus az, aki ezt megteszi. A másik a növekedés. Ne tévesszük össze a növekedés fogalmát valami szinonimának látszó, de eltérő jelentésű fogalmakkal. A növekedés nem statisztikai kérdés. A növekedés az arányos továbblépést jelent. Láttunk már ugye olyan beteg gyermekeket, ahol az egyik testrész, mondjuk a fej, növekedett úgy, mintha fölnőtt ember lenne. De a végtagok meg a test, az meg nem. Ezt nem szokták valamiféle örömteljes növekedésnek nevezni. Ez valami szomorúságra okot adó deformáció. Az Úr Jézus nem úgy akarja a gyülekezetet növelni, hogy statisztikailag húzzuk a strigulákat, de nem nézzük meg azt, hogy akik bejönnek egy gyülekezetbe, azok építő tagjai lesznek a gyülekezetnek, vagy esetleg a tévtanítóknak a körébe fognak tartozni. Mert ahol csak a statisztika számít, ott nem a Krisztus általi növekedés jön létre, hanem valamiféle statisztikai gyarapodás. A másik nagyon fontos dolog, hogy a szaporodás is más, mint a növekedés. A szaporodás azt jelenti, hogy többen vannak azok, akik előbb még kevesebben voltak. A növekedés meg azt jelenti, hogy egy szervezet, egy szerves közösség a Krisztus teste, arányait figyelembe véve, a főre való tekintettel és az ő munkája által gazdagodik először az egyének, és az egyének után pedig a közösség. Ezt kínálja nekünk a mi Urunk. Felesleges terhekkel agyon terhelni magunkat nem érdemes. Van egy énekünk, amelyik arról beszél, hogyha a sátán megkísért a már megbánt és rendezett bűneinkért, akkor az nagyon komoly baj. Mint hogy az is, ha meg nem bánt és rendezetlen bűneinkért, pedig az idő múlásával reméljük a megoldást, de nem a bűnbánattal és a bűn iránti helyes krisztusi magatartással. Felesleges terheket azok vesznek magukra, akik olyan fajta elvárásoknak igyekeznek eleget tenni, amelyek nem Krisztushoz vezetnek, hanem inkább a figyelem elvonásával, az energiák elvonásával, a szeretet elvonásával szeparálnak bennünket Krisztustól. Olyan jó lenne, testvéreim, ha ez a gyülekezet, ez az Úr által egy összetartó és egy növekvő gyülekezet lehetne. Adja meg ezt nekünk, ami Urunk. Amen.